Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő normál epizódja. A második idén, a negyedik seasonben, bizony a negyedik évadunkba léptünk, de egyébként ez nem azt jelenti, hogy 4 éve tolom a dolgot, mert hogy az első évadunk egy picit csonka volt, de amikor én beleadtam az előző adásnak a nevébe, hogy season 4, akkor azért úgy megálltam egy pillanatra, hogy wow, remélem ez nektek is tetszik és jelent valamit, de persze tudom, hogy nem minden hallgató van velem a kezdetek óta, de sokan velem vagytok egyébként szinte már a legeleje óta. Na, ehhez csak annyit tennék még hozzá, hogy ahogy mondtam, tervezetten az életemben némi változás áll be, nevezetesen az, hogy most már full-time szabadúszó szakértőként dolgozok ezen a területen, ami elsősorban annyiban érint benneteket, hogy ahogy ígértem is, próbálok javítani az adásoknak a mennyiségén, minőségén és újabb dolgokkal előjönni. Ezúton is még az utolsó gépházüzenet keretében felhívom a Patreon támogatóim figyelmét, hogy aki szeretne kapni egy adatépítéses, az összes adatépítész epizóddal feltöltött és adatépítéses emblémával ellátott pendrive-ot, az írja meg nekem a postai címét. Van, aki már megírta a postai címét, nyilván ez rájuk nem vonatkozik. Ez nektek, mint Patreon támogatóknak a mi két minősített felső kategóriában jár, tehát semmibe nem kerül, csak írjátok meg a címeteket. Aki pedig érdeklődik egy ilyen pendrive iránt, de nem támogatom, az pedig egy támogatással egybekötött árért egy LinkedIn, egy PayPal accounton keresztül meg tudja ezt venni a link a show notes-ban. Erről ennyit, és bele is vágnék a mai adás tartalmi részébe, ami két viszonylag mély témáról, a harmadik pedig egy szabályozási, vagy mondjuk úgy, hogy érdekességről fog szólni. Bele is vágok az első témába, az MIT Technek, ez az egyik mélyebb témánk, ha úgy tetszik, az MIT Technek a weboldalán jelent meg, Karen Howe tollából, és egy nagyon-nagyon izgalmas téma. Nyilvánvaló, erről már rengeteget beszéltem itt az adásban is, hogy az egészségügy területén van helye és szerepe, vagy legalábbis lehet helye és szerepe a data science-nek és azon belül a machine learningnek is kimondottan és kiemelten, hiszen sok adat keletkezik benne, rengeteg adat, talán az egészségügy az egyik adatgazdagabb terület egyike, hiszen még bőven-bőven a digitális korszak előtt már rendkívül sok adatot tároltak rólunk, egy röntgenkép is ugye egy ilyen adat. No hát a lényeg az, hogy a rengeteg adatról jól lehet machine learninget tanítani, ezt mondjuk nem most erőd ki, de van itt egy nem is kicsi probléma. Ez pedig az, hogy hát talán a legintimebb, legszemélyesebb adataink közé tartoznak az egészségügyi adataink. Minden ember számára ez természetesen igaz. És hát pont emiatt az egészségügyben ezeket az adatokat, legalábbis a fejlettebb országokban nagyon védik, általában ki se kerülhetnek abból az intézményből, ahol ezek megszülettek. Arra már sokan rájöttek, hogyha ezeket összekötnénk, akkor lényegesen jobb minőségű ellátást nyújthatna az egészségügyi rendszer, de ennek az összekötése az meg nagyon sok ilyen privacy problémát felvet. De tegyük fel, hogy ezen túl vagyunk, és neurális hálót szeretnénk, vagy bármilyen másost, ez tök mindegy, de itt ebben a konkrét esetben neurális hálóról van szó, azért mondtam ezt, de ez bármilyen machine learningre igaz lenne, amit most mondok egyébként, függetlenül a modell architektúrától nyilván. Szóval trénelni szeretnénk. Viszont nagyon fontos, hogy az emberek ahhoz még hozzá is járulnának általában, hogy az adataik felhasználásával valamilyen modellt készítsenek, amitől aztán az egész egészségügy jobb lesz, még akkor is, hogyha őnekik személyesen ez nem hasznos. Az emberekben ennyi összetartás szokott lenni, ezzel nincs is semmi probléma, de az, hogy ezeket az adatokat ki kezeli, kinél van, ki nyúlhat hozzá, stb. Na hát az már egy izgalmas kérdés. Itt jön be a képbe az, hogy hát ugye úgy nem lehet gépi tanulási modellt trénelni, hogy a tanító állomány nem látja az ember, vagy az a csapatcsoport, aki ezt a trénelést végzi, vagy semmilyen módon nem férhet hozzá. Vagyis, hát ez ugye nem teljesen igaz, és erről szól ez a cikk, amit most bemutatok nektek. A new AI method can train one medical records without revealing patient data. És hát igen, a címből következik a téma, hogy olyan algoritmust, vagy inkább úgy mondanám, hogy nem is algoritmus, trénelési eljárást fejlesztettek ki, ami hát lehetővé teszi, hogy úgy tréneljenek nagy, mondjuk országos szintű, vagy akár, mit tudom én, Európa, vagy akár világszintű modelleket, hiszen az egészségügynek nagyon sok része, ugye mivel emberekkel foglalkozik, globálisan is értelmezhető, bár tisztában vagyok vele, hogy különböző rasszok, meg különböző országokban azért nem pont tökéletesen ugyanúgy vannak a dolgok, sőt, de azért ember-ember értétek, szóval akár globálisan is lehet trénelni egészségügyi témákat, de oly módon, hogy ahol végül összefutnak a szálak, ott már nem lehet sem, nem hogy nem szabad, meg ilyesmi, hanem fizikailag lehetetlen visszagyűjteni, vagy visszakapni bármit is egy adott egyén, de akár még csak egy adott kórház, vagy valamilyen intézmény, tök milyen egészségügyi intézmény, mint egy kórház, az egyszerűség kedvéért. Ugye az ötlet lényege, és ezt Split Neural Networknek nevezték el, hogy valahol valaki elkezdi a trénelést, tehát ott helyben, mondjuk az adott kórház a saját pácienseinek adatain, amihez ugye hát így is úgy is hozzáfér, tehát hogy ez is adott esetben lehet kellemetlen, de hát az a mindenki tisztában, hogy a saját orvosa az nyilván látja az ő adatait, anélkül ugye nem tudná ellátni, tehát hogy ez ilyen szempontból nem egy privacy kérdés, hiszen az természetes, hogy a saját kezelőorvosok meg az a kórház, ahol vagyok, ott látják az adataimat, ugye így nincs miről beszélni, de hogy ott helyben elkezdik a trénelést, természetesen nyilván nincs olyan infrastruktúra a kórházban, mert mindenki is lenne, ami egy nagy komoly trénelést tesz lehetővé, és természetesen annyi adat sincs a kórházban, hiszen hát, még ha egy igen nagy kórházról beszélünk, egy nagy vonzáskörzetet ellátó egészségügyi intézményről, akkor is az egy töredéken mondjuk egy országnak, vagy hát Európának, vagy a világnak, meg természetesen még kisebb része. Tehát úgymond elegendő adat nincs is, de nem érdekes, mert hogy ezzel a Split Neural Network technikával lehetőség van arra, hogy az adott intézményben elkezdjék trénelni, majd az így elkészült modellt, ami persze egy úgymond rossz, mondjuk egy hívjuk pseudomodellnek, vagy ilyen töredékmodellnek, hiszen a sokaságnak egy kis részén trénelődött csak, és nem is lett befejezve a trénelés, tehát hogy sem a technológiai iterációk számát tekintve, sem az adat mennyiséget tekintve nem tekinthető, ez még egy igazán használható modellnek, ez egy ilyen pseudomodell, hívjuk így. Ezeket küldik el egy központi helyre, most ez egy állami intézmény, vagy teljesen mindegy, vagy több kórházat összefog, ugye Amerikában, az USA-ban ugye ott nem államiak a kórházak, ott van olyan, hogy mit tudom én, ilyen franchise kórházlánc, most nyilván nem jól mondom, de értitek, hogy mondjuk 6-7 intézmény egy anyaszervezethez tartozik, tök mindegy ebben a szempontból, tehát valami központi helyre feltöltik, és a központi helyen zajlik majd le ezeknek a részeknek az összetrénelése. De amikor ez a modell eljut már a központi helyre, az fizikailag is, akár mintha egy TensorFlow modell lenne, vagy valami, egy bináris állomány, amiben már ugye a neurális háló súlyai vannak benn, meg maga az architektúra, tehát az már az adatot nem tartalmazza, csak az abból történt tanulást. Magyarán ebből a modellből képtelenség bármilyen módon, még elvileg is, visszafejteni a bármelyik páciensnek a saját adatát, vagy akármit róla. És akkor a központi helyen össze tudják fűzni ezeket a pseudomodelleket, és gyakorlatilag egy új modellt kapnak, ami már jó. Tehát a központ az egy modellt kap, és egy outputot, amit az a modell képes generálni, de a kiinduló adatot nem. És ezeket össze tudják kötni. Egyébként ez nyilvánvalóan egy nagyon komoly mérnöki eredmény, nem is akárkik értékel ezt az eredményt. A DeepMind-nak a csapata, tehát a Google által felvásárolt DeepMind-nak a csapata csinálta meg ezt a... Én azt mondom, hogy bravúrt. Nem szoktam mindenkit ilyen borzasztóan ezekben dicsérni. Egyébként Ramesh Raskar, az MIT Media Lab associate professzora, aki hát ilyen nevével el van, nyilván nem egyedül készítette, de az ő nevével fémjezett ez az egész történet. Ő is megérdemli, hogy elmondjuk a nevét, hát ahogy múltkor mondtam, az ő neve se tűnik egy ilyen kimondottan Mayfly-vörös bevándorlónak, de nem tudom, hogy milyen származású, természetesen ez lényegtelen az eredményeit illetően, csak hát ebből a népből gyanítom, hogy nem született USA-beli, de szafene tudja. Na mindegy is, szóval, hogy az ő nevével fémjezett ez a csapat, vagy kutatócsoport, aki ezt létrehozta, és ez önmagában persze csak egy ilyen mérnöki eredmény, tehát hogy most így kérdezhetné bárki, hogy hát jó, oké, hát most akkor ez egy ilyen
olyan algoritmus csinált, hogy így lehet tördelni a neurális hálót részekre, és akkor abból egy nagyobbat összeállít. Tehát ez szép, meg izgalmas, meg érdekes, de hát most jó, ez ilyen mérnöki ügyeskedés. Végül is persze igaz, nagyon mérnökileg nagyon ügyes, és nagyon szimpi, de gondoljatok bele, hogy milyen hatalmas lehetőség van ebben. Tehát, hogy az a sok minden, amit meg lehet tanulni ezekből az orvosi vagy egészségügyi adatokból, úgy válik használhatóvá, hogy egyébként nem sérti semmilyen személyiségi jogot, vagy egyáltalán az adataidhoz való jogodat, vagy egyáltalán a magánszférádat. Ez szerintem egy hatalmas előrelépés, mert szerintem ez azért egy fordulópont, hiába tűnik csak egy ilyen kis mérnöki hírnek, vagy egy ilyen technológiai érdekességnek, mert szerintem ez nem az a pont. Tehát nyilvánvalóan a csapat nem fedezte fel a neurális hálókat, nem fedezték fel a machine learninget, stb. Hogy nem ez a szenzáció be, hanem azt a módszert találták ki, amivel mindezeket, tehát a machine learning, a neurális hál, meg ezek a jó dolgok, amiket egyébként már tudjuk, hogy jól működik, stb. De hogy ténylegesen lehet úgy használni a gyakorlatba, hogy az valóban úgymond csak előnyökkel járjon. És szerintem ez egy hatalmas dolog. Mert nagyon nagy különbség van szerintem a között, hogy valami mérnökileg úgymond szép megoldás, meg a között, ami tényleg előre tudja mozdítani a világot. És azt gondolom, hogy persze ez egy szép megoldás egyébként, de hogy ez tipikusan az, ami ténylegesen megold egy gyakorlati problémát. És ez egy hatalmas nagy szó, szerintem. Úgyhogy ajánlom figyelmetekre, szerint természetesen a linkek a show notes-ban lesznek, mint ahogy mindig, szerintem érdemes megnézni. Na és akkor a két úgymond mély témám közé beékelem ezt a Bloombergnek az Opinion rovatán megjelent cikket Michael Kratzois tollából, illetve hát ugye tulajdonképpen még visszatérek a szerzőre, hiszen ő nem ennek a blognak az írója, hanem az Egyesült Államok Chief Technology Officer-je vagy CTO-ja. Lehet, hogy illene tudnom a nevét, mármint a Michael-t ki tudom mondani, de a Kratzios azt nem feltétlenül jól mondom, valószínűleg nem. Na de nem ez a lényeg. A cím pedig az, hogy AI that reflects American values. És arról van szó, korábbi adásokban már foglalkoztam ezzel, hogy ugye hát az Egyesült Államok bár vitathatatlan előnyben van az AI terén más országokkal szemben, ideértve akár bármelyik európai országot is, de ez az előny a Trump adminisztráció alatt olvadni kezdett különböző okokból, amiket abban az adásban ki is feséztem, úgyhogy most nem mennék bele. Nyilván ez egy összetett kérdés, itt most kizárólag a kormányzati hozzáállásról volt szó, önmagában továbbra is egyébként vezető a területen az Egyesült Államok, talán megkérdőjelezhetetlenül, bár lehet, hogy ezt hamarosan Kína megkérdőjelezi, de a lényeg az, hogy mindenképpen egy korábbi előnyéhez képest ez egy ilyen olvadó jéghegy volt, még mindig ez a csúcs, de hogy így olvadozik ez a jéghegy, ez az előny, és részben vagy inkább egészben azért, mert az Egyesült Államok, tehát a Trump adminisztráció hát nagyon másként áll az AI-hoz. Úgy egyébként általában a technológiához is, de hát ez most nem tartozik ide az adáshoz. Tehát, hogy konkrétan baromira megvágta az ezzel kapcsolatos büdzsét, és baromira leállította az összes olyan programot, ami vagy legalábbis levette a prioritást róla, ha nem is állította. No, ezeket részletesen abban az adásban kiveséztem, amik hát AI-releváns programok voltak. Illetve hát korábban, ugye a megelőző Obama adminisztrációban volt például olyan pozíció, hogy Chief Data Scientist, ugye DJ Patil volt az Egyesült Államok első, és hát eddig ugye utolsó Chief Data Scientistje, tényleg az a nem, hogy DJ, tehát D. Patil. Fenn van a LinkedIn-en, amúgy bekövethetitek, jókat szokott posztolni. Egyébként most egészségügyel foglalkozik, szóval szinte van is egy íve a témáknak, de nem ez a lényeg. És The American AI Initiative, ez most jött ki, relatív most, egy pár hete, a Fehérházból, ami tulajdonképpen a Trump adminisztráció első igazi kézzelfogható válasza az AI kihívásaira, tehát hogy gyakorlatilag itt az elnökség utolsó évét kezdik most ugye az első Trump adminisztráció, és most eljutottak oda, hogy akkor ezzel egy szabályozást készítettek. Nekünk ez azért érdekes, mert én találtam benne egy csomó olyan pontot, ami szerintem iszonyú jó, tehát hogy nagyon jól fogták meg ezt a témát a Fehérházban most, meg egy csomó olyat, ami nagyon tanulságos nekünk így magyaroknak, vagy hát így persze nem csak a magyaroknak, európaiaknak, de hát én nyilván magyarként, magyar szemmel nézem a dolgokat. És hát néhány olyan elem is van benne, ami eléggé csalódást keltő. Szóval elég vegyes, hogy őszinte legyek. Persze a szövegezés, link a show notes-ban az ilyen, hát olyan, mint egy fehérház kommuniké a saját munkájukról, szóval, hogy ez a világ legeslegfrankóbb szabályozása, ami most született, és mindent is megold, és tök jó. Mondjuk ez első olvasásra is látszik, hogy nem igaz, de vannak benne egyébként szerintem értékelhető dolgok, meg néhány elég nagy marhaság is. De menjünk végig ezeken röviden. Kiemelgetek, szemezgetek ebből a egyébként nem borzasztó hosszú levélből, vagy cikkből, vagy nem tudom, minek hívjam ezt, tehát ez tulajdonképpen egy kommuniké, egy állásfoglalás a Fehérházból. Ugye a stratégiai irányvonal az világos és tiszta, és hát nem hiszem, hogy lehet nem egyet érteni vele. Ugye ők azt célozták meg, hogy az Egyesült Államok őrizze meg vezető szerepét a mesterséges intelligencia, a kutatás és alkalmazás terén. Ugye elsősorban az alkalmazásról beszélnek, hát ugye ez nagyon amerikai dolog, és ilyen értelemben egyébként helytálló a cím, tehát valóban az amerikai értékrendet jól tükrözi, azt gondolom ez, hogy a kevésbé az alapkutatás, és sokkal inkább a hasznosítás, ami számukra fontos. Ez mind szép és jó, tehát hogy ez tényleg, ezzel aztán nem lehet vitatkozni, hogy azt mondja az USA, hogy vezető szerepünk van ezen a területen, és szeretnénk megőrizni. Ez, azt hiszem ezen tovább is lendülök, de indításnak ezt mindenképp meg kell említeni, hogy ez így a célkitűzés. Alapvetően az a megközelítés, vagy ahogy ők maguk fogalmaznak, ez az amerikai értékrendből következő megközelítés, hogy az állam egy picit visszavonul az AI területéről, vagy hát legalábbis lehetőleg minimálisabban szeretne beleszólni. Magyarán szólva, arra szólítja fel ez az állásfoglalás a szövetségi intézményrendszert, ugye hát nagyon sok különböző szabályozó testület van az USA-ban is, meg hát mindenhol a világon, ilyen állami szervek, hogy lehet, hogy ne alkalmazzanak megelőző szabályozást, tehát mint például a GDPR, az Európában egy megelőző szabályozás ebben az értelemben, hiszen úgy próbálják felépíteni a dolgokat, a GDPR szabályozás alapján, hogy ne lehessen visszaélni vele. Annak ellenére, hogy nem az alapján készült a GDPR, hogy összeszedték az elmúlt 5 év visszaéléseit, és akkor na ilyet ne lehessen többet csinálni, hanem elképzelték, hogy milyen elvi lehetőségek vannak, és azokat így kizárogatták. Ugye ez homlok egyenest az USA szempontja, vagy az USA politikája jelenleg homlok egyenest megy ezzel szembe, tehát azt hirdeti, hogy ha valami visszaélés történik, azt majd valahogy kezeljük törvények alapján, de előre, úgymond raktára nem aggódunk, ez egy ilyen jó hangzó mondás, de azért időnként csúnyán be lehet szívni ezzel, de hogy értitek, tehát hogy ők azt mondják, hogy nem, ne végezzenek olyan szabályozás, vagy ne történjen olyan szabályozás semmilyen szövetségi szervezet keretén belül, ami egyébként még be nem következett, de lehetséges visszaélések miatt úgymond visszavágja az AI fejlődési lehetőségét. Ugyanis azt mondja ez az anyag, hogy a szabályozás az alapvetően egy innováció csökkentő vagy rontó tényező, vagy ilyen hatása van a szabályozásnak. Hát ez egyébként tényleg egy klasszikusan amerikai liberális vagy neoliberális érték az USA-ban, hogy hát a kis állam, hogy nem kell mindent nagyon szabályozni, majd a piac megoldja. Hát abszolút vitatható. Én is százféleképp tudnám vitatni, úgyis tudjátok, vagy legalábbis körülbelül sejtitek, hogy erről mit gondolok, hogy azért nem feltétlenül, ez nem feltétlenül az a terület, ahol az egyszerű állampolgára és a piacra rá lehet ezeket bízni. Ugye hát azért az Egyesült Államokban sincs minden piacra bízva. Az USA-nak is van állami hadserege például, ott azt ők sem bízzák a piacra. Na mindegy, messzire vezet, meg most nem a véleményemet akarom elmondani, vagy csak nagyon kis rész, de minden esetre ők azt mondják, hogy ez az irány, hogy alapvetően 3 célt szeretnének elérni az AI-jal kapcsolatos állami szabályozás terén. Az egyik, hogy ensure public engagement, tehát hogy a népet, az embereket bevonják ebbe a szabályozás kialakításába, hát ez 5-ös, vagy 5 csillagos 5-ös, mert ez tényleg szintén egy nagyon amerikai elv egyébként, ez a szinte közvetlen demokrácia, vagy nem ezt mondom, hogy nagyon amerikai elv, nagyon jellemző az amerikaiakra ez az elv, nem feltétlenül amerikai. Ez szerintem nagyon jó dolog, hogy bevonják a népet az ilyen szabályozási dolgokba. Hát, mint a legtöbb ilyen felső politikai megnyilvánulás, azzal az egész anyag adós, ezt bármelyik pontjára mondhatom, de hát ez az első, akkor itt mondom el, hogy ilyen tök jó elvek vannak benne, hogy konkrétan ezt, hogy a halálba valósítják meg, arról természetesen egy szó nincs. Tehát, hogy ensure public engagement, de hogy hogyan halálba le fogják majd a publicot engage-elni, megszólítani, meg bevonni, arról így nem szól a fáma. De elvnek egyébként tök jó, tehát azzal egyetértek. Limit regulatory overreach, ugye erről már beszéltem, tehát hogy korlátozzák a különböző szabályozói kereteket, tehát hogy ne szabályozzák agyon, sőt lehetőleg minél kevésbé szabályozzák, és promote trustworthy technology. Tehát, hogy részesítsék előnyben a hihető, megbízható technológiákat. Most nekem a legnagyobb bajom, ugye a regulatory overreach-ről már beszéltem, tehát az agyon szabályozás vagy nem szabályozás elvéről, vannak előnyei, vannak hátrányai. Viszont nekem ezzel a Promote Trustworthy Technology-val, tehát ezzel a hiteles vagy hihető megbízható technológiáknak a promotálásával vagy előtérbe helyezésével gondom van. Ugyanis hát nem tudom, hogy mit jelent. Itt van egy bekezdés, ami ezt megpróbálja kifejteni. De csupán ennyit írnak, hogy amikor AI szabályozásról van szó, akkor a szabályhozók, törvényhozók vegyék figyelembe a fairséget, az átláthatóságot, a biztonságot és a bizalmasságot. Ennek érdekében bármilyen állami ügynökségnek fontos, hogy olyan döntéseket hozzon, ami objektív módon bizonyítékokkal alátámasztható. Pont. Ennyit írnak erről. Tehát, hogy a gyakorlatban ez pontosan mit jelent, hogy hogyan kell egy törvényhozónak, aki feltehetőleg nem data scientist és nem képzett AI területén, mert miért is lenne az, tehát most nyilván az emberek többsége nem az, és nem is kell, hogy az legyen. Szóval, hogy neki hogyan kellene majd biztosítania, hogy fair, eleve mi az, hogy fair az AI, tehát azért ez se lenne rossz definiálni, átlátható, még az átláthatóságot talán jobban értem, de azt se értem, hogy ezt hogy fogják majd ott a honatják biztosítani. Gondolom majd valamilyen minősítő szervezet auditján keresztül, de nem tudom. Ezt én csak úgy mondom, de erről nem szól a fáma. Szóval, hogy valahogy. Na, ez egyébként a legnagyobb bajom ezzel az anyaggal, hogy ilyen szólamok, amik jó hangzanak, meg ilyen nagyon American, hogy fairness, transparency, szabad verseny, kicsi állam, frankó, de hogy ez mit és hogy jelent az AI területén konkrétan, arról nincs szó. Aztán a továbbiakban gyakorlatilag olyan nézésem van, hogy copy-paste bármilyen amerikai kormányzati mondás, tehát hogy folytatja azzal, hogy szövetségi rendszerrel és európai szövetségeseikkel együttműködésben fogják ezt majd végrehajtani, az OECD és szövetségeseikre is kitérnek, tehát nem csak az európaiakra, bár Európát ugye külön megemlítik benne, meg a G7-et is, hogy ezek majd mindegyütt fognak működni, és hogy természetesen a Trump adminisztráció milyen sokat tett azért, hogy ezek együttműködjenek. Én erről nem olvastam, de lehet, hogy igen, fene tudja. És megemlítik, hogy mindent megtesznek azért, hogy ne az olyan rendőrállamok, külön megemlítik Pekinget és az ujgurokkal kapcsolatos, ugye a muszlim vallásuk is, vagy a muszlim kisebbség Kínában, muzulmán vallásuk, muszlim kisebbség Kínában, az ujgurok, tehát ahogy velük viselkednek, ami hát így a, nem is tudom, leginkább a népirtáshoz áll legközelebb, bár hát mindegy, ezt googlizzátok meg, ha van hozzá gyomrotok, de borzasztó dolgok történnek ott egyébként, nagyon sok emberre. Szóval, hogy ez külön megemlíti az anyag, hogy olyan ne legyen. És hogy ne ezek az államok nyerjenek az erőszakos irányú AI fejlesztéseikkel, hanem hát a úgymond a szabad világ, tehát az USA és szövetségesei. A vége az gyönyörű, tehát, hogy Americans have long embraced technology as a tool to improve people's lives, tehát, hogy az Egyesült Államok régóta az a nemzet, aki a technológia eszközeit az emberek életének javítására használja, és záró mondat, hogy artificial intelligence, we are ready to do it again, tehát, hogy az AI-el is ezt kívánják tenni. Baromi jó hangzik, tényleg sok amerikai érték bele van ebbe fogalmazva, tehát ezt meg kell hagyni, hű a címhez, de hogy mi van ezek mögött, a szavak mögött, azt én nem tudom. Az meg erősen megfontolandó, hát persze európaiként ezt én nyilván így gondolom, hogy ez a Nézd, szabályozzuk a dolgokat, amíg nincs belőle baj, az mondjuk az AI területén mennyire okos. Mert egyébként alapvetően nekem tetszik ez a gondolat, félre ne értsetek, tehát ez a szemlélet, csak az AI területén, ami egy olyan terület, ahol az emberek 99%-a nagyon keveset tud a területről, ahol a tudás 99%-a néhány nagy tech cégben összpontosul, akiknek olyan hatalma, mint pénzügyi lehetőségek terén, mint technológiai hatalom terén. Tehát most gondoljunk bele, micsoda hatalom van egy Facebooknál, vagy egy Googlenél. Szóval olyan hatalom van náluk, ami szinte felfoghatatlan egy ilyen halandónak, mint ti meg én. Szóval amikor ekkora a különbség, tényleg Dávid és Góriát a viszonyrendszer, akkor vajon még hatékonyan tud-e működni a piac? Mert amikor ezek a nagyon piacpárti elveket kidolgozták az USA-ban, és hát amiket hangoztatnak, és jól is működnek sokszor természetesen, azok azért alapvetően azon alapulnak, hogy van egy versenyző piac, aminek van egy önellenőrző hatása. De kérdem én, van versenyző piac a social médiában? Tehát, hogy a Facebook, Instagram csoporton kívül van akár csak egy, még egy olyan óriás, aki érdemben versenyez ezzel a csapattal? Vagy a search piacon? Tehát így a Googlenek így van olyan versenytársa, aki mondjuk meg tudja szorongatni? Mert szerintem nincs. És innétől fogva ez inkább egy monopól piacra hasonlít, és nem véletlenül vannak nagyon, vagy voltak az Egyesült Államoknak nagyon komoly trösztellenes törvényei. Szóval így azok nélkül, hogy mennyire tud ez a majd a piac megoldja gondolat érvényesülni, azt nem tudom. Mondom ezt úgy, hogy egyébként én alapvetően piacpárti embernek tartom magam, de azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül beszélhetünk tényleges piacról. Na mindegy, én kíváncsi vagyok a véleményetekre erről. Mondjátok el kommentekben, akár a adáshoz tartozó Facebook posztnál, vagy akár írjátok meg, vagy az adatépítésznek csatornába is nyugodtan írjátok meg. Nem tudom, ti hogy látjátok. Ez érdekes szerintem nagyon. A harmadik témánk, ezt ígértem nektek, ez kicsit talán játékosabbnak tűnik elsőre, de nem véletlenül választottam, tehát bár maga a téma, ami rajzfilm stílusba legenerált képek, az hát inkább ilyen vicces demónak tűnik. Önmagában persze az is, de mégis azt gondolom, hogy ez a cikk tényleg is a Comixify-ról van szó, és link a show notes-ban. Ki lehet próbálni, amúgy van hozzá ilyen kis játékdemó, is tök vicces. Kipróbáltam. Szóval legyinthetnétek, hogy jó, ezt már annyi ilyet láttunk, ez egy tipikus GAN, tehát ez a Generative Adversarial Network, hogy ilyen style transfer, és akkor legenerálunk egy képet a feltöltött kép alapján, és akkor valamilyen stílusban megcsináljuk, hát most, hogy épp képregényesbe, hát akkor képregényesbe. Végül is ebben igazatok is volna, mert tényleg ez a része az úgymond lerágott csont, bár azért sokan nem tudnak ilyet csinálni, de tényleg ez már egy ismert dolog. De nem ez a kulcs, nem a style transfer a kulcs ebben. Hanem az, hogy ezt egy videóból tudja legenerálni. És még ez sem önmagában olyan érdekes, mert azt mondod, hogy frame by frame képekre szétszedem a videót, mint ahogy az is, és legenerálom, akkor még nem csináltam semmit, csak ugyanaz a játék, csak egy ilyen nagyobb skálán, vagy hát ugye másodperceként 24 kocka, de hogy ez csak hardware kérdés, de nem. Azért választottam ezt a cikket, ami ezt bemutatja ezt, mert egy kiváló példa szerintem arra, hogy mi a különbség egy ilyen tutorial jellegű, vagy ilyen demo jellegű megoldás, ami így fut és örülünk, például, hogy egy feltöltött képet átrajzolunk Picasso stílusában, vagy akár egy képregény stílusban, most az mindegy, hogy milyen stílusban, meg a között, hogy van egy működő szervizünk, egy működő szolgáltatásunk, vagy ha úgy tetszik, egy működő termékünk. Comixify az úgy működik, ez a Video to Comic téma, hogy feltöltünk egy videót, a Comixify-ból frémeket, tehát képeket kiválaszt, igyekszik a legjellemzőbb képeket kiválasztani, majd azt a 6-9 képet átrajzolja, úgymond már unalomig ismert GAN módon képregényes formába. Na de itt azért ugrottam egy nagyot, hogy föltöltjük a videót, és kiválasztja a videóból a legjellemzőbb képeket. Na hogy ezt akkor így hogy? és ez az az izgalmas rész, amit be akarok nektek igazából mutatni, bár ugye a látványos rész az nyilván az, amikor átrajzolja a képeket képregénybe, de az nem olyan érdekes. Szóval, hogy csinálunk a videóból egy videó összefoglalót, ami nem úgy van, hogy kiveszünk random 9 frémet, és akkor na majd pont az lesz, hanem, és én kipróbáltam ezt videókkal, videót lehet ugye feltölteni, nem képet, és azt kell mondjam, hogy elég jó csinálja. Szóval először is 2 FPS-sel mintavételezi a videót, tehát hogy a többi képet eldobja, 2 másodpercenként a videóanyagából másodpercenként 2 frémet kivesz, és ezzel kezdi a munkát. Ugye ez még nem egy data science feladat, ez eddig sima csiga. És akkor itt több módszer is van arra, hogy az így előkészített mondjuk bemeneti adathalmazból, tehát ezekből a képekből kiválaszol valamilyen algoritmus egy olyan, tehát egy ilyen úgymond legjellemzőbb képkockákat. Az egyik módszer, és az egyik legelterjedtebb módszer, az a reinforced learning erre. Reinforced learning, tehát vannak erre olyan adat, tehát addig lehet próbálkozni a szimulációk futtatása ugye a gépnek, amíg emberi szem, vagy emberi értékítélet alapján tényleg jól emeli ki a fontos pontokat egy videós adathalmazból. Érzitek ti is, hogy azért ez nem tűnik egyszerűnek, meg könnyűnek, de egyébként lehet ilyet csinálni. Viszont csináltak mellé a szerzők egy kombinált mutatószámrendszert is. Ez két fő mutatószámból állt. Az egyik, hogy mennyire reprezentatív az adott frame az egész videóra, és hogy mennyire diverzek a frémek. Magyarán azt próbálták elérni, és az reprezentativitás, kivontam, az ugye szintén egy ilyen tanított AI volt, az azt jelenti, hogy az a frame, az a kép tényleg mennyire jellemzője. Tehát mondjuk van egy videó, ahol mondjuk az unboxing videók tök ilyen népszerűek a YouTube-on, tehát ahol valamit kicsomagolnak és megmutatják, hogy milyen, amikor először kezedbe veszed a terméket. Ugye abból, ha azt a frame-et választom ki, amikor a host látszik még csak a képernyőn és még a csomagot sincs, hát az nem túl reprezentatív. Ha azt a képet választom ki, amikor épp a kezében tartja, vagy veszi ki a dobozból azt a tárgyat, az meg ugye nagyon reprezentatív arra a videóra. A másik, a diverzitás, meg azért fontos, mert ha 9 képet próbálok kivenni egy 2 perces videóból, és már megállapítottam, hogy mik a legreprezentatívabb frémek, akkor azért fontos, hogy ez a 9, az ne a 9 egymás utáni frém legyen, csak azért, mert az a legreprezentatívabb, mert ugye akkor gyakorlatilag egy pillanatot fogok kiemelni a 2 percből, ami ugye nagyon reprezentatív lesz, de önmagában a 2 percet azt kevésbé jól fogja lefenni. Tehát fontos, hogy ezek a képek nagyon különbözőek legyenek egymáshoz képest, diverzek legyenek, ugyanakkor reprezentatívak is legyenek. Erre Popularity Estimation és Video Summarization eszközökkel dolgoztak rá, vagy nem tudom erre mi a szép szó, szóval, hogy oldották meg. És emiatt a részletek mondom a show notes-ban, emiatt igazából, és tényleg ez az, amiért behoztam ezt, azt mutatja meg, hogy különböző AI technológiák egymásba fűzve, kvázi egy elemzési láncot alkotva tudnak egy jó szervizt készíteni. És ugye ennek, tehát amikor kiválasztják egy reinforced learning módszer után ezzel a kombinált mutatópárossal a megfelelő frémeket, utána egyébként egy még következő, ugye egy GAN, amit már mondtam, fogja átrajzolni őket képregényé, nem ugrott be, bocsánat. Ilyen képregény stílusba lehet választani egyébként ott az oldalon több ilyen stílust, ilyen stílustípusból, de most ez tök mindegy, lehet vele játszani, én persze kipróbáltam, kipróbáltam. Szerintem tök cool. De hogy, bár én élveztem, de nem ezt a coolságot akarom, hanem tényleg azt akarom hangsúlyozni, hogy ez tényleg megmutatja, hogy mi a különbség a között, hogy na, akkor van egy tutorialunk, wow, elindult, és akkor valamit csinál az AI-unk, tök király, meg egy működő szerviz között. A működő szervizben több szoftverkomponens, általában több AI komponens, még a több szoftverkomponens, mert dolgozik együtt, hogy valami olyan eredményt érjen el, ami így igazán ütős. Úgyhogy ezt azért, amellett, hogy tök vicces, és meg kipróbáltjátok, ha rámentek a linkre, javaslom, mert tök jól működik, szóval érdemes játszani, amellett azért hoztam ezt a cikket, mert szerintem ilyen szempontból baromi tanulságos. Ez volt mára az adatépítész, remélem tetszett nektek az epizód, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!